szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Bíró László püspök atya műsorát Gregor Ági és Gábor vezeti.
Olyan korban élünk, amikor az ideiglenesség kultusza virágzik. Ma már bevett fogalom a tervezett elavulás. A tervezett elavulás elmélete szerint az 1920-as évektől kezdődően a gazdasági növekedés fenntartása érdekében különféle cégek a korábbi, minél tartósabb termékek helyett kevésbé tartós, hamarabb elromló, ezért hamarabb lecserélendő termékeket kezdtek tervezni, gyártani, árulni.
Akik ezt az elméletet kidolgozták, talán nem is gondoltak arra, hogy egy olyan lavinát indítottak el, amely maga alá temeti az emberi kapcsolatokat is. Ugyanis felgyorsult világunkban minden változó, semmi sem állandó. És ez egyre inkább igaz sajnos az elköteleződésre is. Erről szól Bíró László püspök atya családokhoz írt levelének kezdő példája is.
Amikor a lányom bejelentette, hogy barátjával, akivel már 8 éve együtt él, hajlandóak lennének összeházasodni, ha valaki állná a kellő méltósággal megrendezett esküvő költségeit, mesélt a baráti társaságában egy magas beosztású hivatalnok, azonnal vállaltam mindent, a szervezést, az ifjú pár lakásának felújítását, a költségeket, a lakodalmát. Sokba került, de megérte. Mindenki azt mondta, hogy rég nem látott ilyen szép esküvőt. Jó 2 év múlva az ifjú férj, akinek jó állása volt, kapott külföldről egy ajánlatot még jobb állásra. A fiú menni akart. A lánya meg azt mondta, hogy most már igazán gyereket szeretne, de azt nem szeretné, hogy a gyereke külföldön szülessen, sőt ott nevelkedjen. Ő nem megy külföldre. Elváltak.
Hát ennek a nem biztató történetnek a meghallgatása után, amiről végül is beszélgetni fogunk Bíró László püspök atyával, a levél írójával, és kedves házaspár vendégünkkel, Vidákovics Krisztivel és Istvánnal. Arra kérünk most titeket, hogy a beszélgetés elején mondjatok néhány szót magatokról a hallgatóknak.
Vidákovics Nádor Krisztina vagyok. 2 fiunk van, 4 és 6 évesek. Nyáron leszünk 11 éves házasok, és a gyermekeinkre elég sokat vártunk, és nagy örömünkre 2 is született. Korábban tanárként dolgoztam, most pedig egy informatikai nagyvállalatnál, Agyes után.
Vidákovics István vagyok, végzettségemet tekintve agrármérnök. Hosszú évek óta budapesti állatkertben dolgozom, mint szakvezető.
Talán így ingyen belekezdve a beszélgetésbe. Én annyira megdöbbentett ez a történet, mert azt gondolom, nem kell nagyon messzire menni, hogy mindannyian magunk is tudunk ilyen példákat sorolni, vagy hasonlókat. Ha találkoztak ilyen esettel, akkor hogy élitek ezt meg? Ti, mint házaspár és püspök, vagy mint a családokért felelős püspök?
Sajnos a jelenség az adott, és egyre gyakoribbá fog válni a társadalomban. Ugye egy világ, amelyben a profit van mindig fölül, és a személy mindig elsikkad, tulajdonképpen ennek a mellékterméke ez a házassági példa is. Egy férfi, aki látja a karriernek, a még többet keresésnek a lehetőségét, és ezt csőlátásban szeretné követni, és a feleség, hogy gyereket akar, hogy van feleség, az nem jön számításba, hanem csak menni, termelni, fokozni a bevételt, magasabb pozíciót elérni a karrierben, csak ez létezik. Szóval Ferenc pápánk mondotta azt, hogy a mai társadalom olyan, mint a nagy bevásárlóközpontok, ahol csak a gazdagoknak a szintjén vannak az áruk már, és minden a fogyasztásra és a profit növekedésére van berendezkedve, és így maradunk. És ez a házasságba is magunkkal visszük, és nagyon tudatosítanunk kell, hogy a házasság az utolsó bástyája a társadalomnak, ahol még a személy elsőbségét meg kell őrizni. Nagyon tudatosítanunk kell, hogy mi a helyes prioritás egy házasságban és egy családban. És azt mondja, ezt célozza egy individualizálódó, fogyasztástól berendezett társadalomban, a profit növelésére berendezkedett munkahelyeken védekezni, hogy oda-haza ne a profit legyen az első, hanem a profit szolgálja a családot, és a személy legyen az első.
Nálunk az együttélés az nem jött szóba. Láttunk magunk körül ilyen kapcsolatokat, ilyen fiatalokat, sőt, még tágabb környezetből erre még biztatást is kaptunk, vagy kaptam, hogy ha együtt élsz valakivel, vagy lefekszel egy fiúval, akkor nem maradsz hoppon. Itt pont az ellentétét olvashatjuk, tehát ez nem biztosíték arra, és ezt a saját bőrömön is tapasztaltam. Úgy, hogy nem éltünk együtt a házasság előtt, így szabadabban dönthettünk, hogy valóban egymást választjuk. Ami még segített, hogy kis közösség tagjai lehettünk, és ott teljesen más láttunk, és ez igazán vonzó példa volt számunkra.
Szomorú tény ebbe a történetbe az az utolsó egy szavas mondat, hogy elváltak. Sajnos tudomásul kell venni, hogy mai világunkban ez az elválás, a tönkrement családok világa az körülvesz bennünket. És ami sokkal szomorúbb, hogy az elválás ugyanúgy veszélyeztetik a keresztény házasságokat is. Attól, hogy valaki eredetileg keresztény házasságot kötött és abba próbál élni, sajnos ma már azt is tudjuk, hogy ez nem garancia mindenre. Nekem személy szerint nagyon sokat jelentett, és a mai napig sokat jelent a szüleimnek a példája, akik hosszú-hosszú évek óta, több mint 50 éve élnek együtt, és nagyon jól emlékszem, amikor ők jobban rosszban vitatottak egymás mellett. Ez azért egy nagyon komoly példa. A másik szomorú tény a válások mellett az, hogy bizony a mai világunk, ami körülvesz bennünket, a fogyasztóvilág, az anyagiasság, illetve ezek az ideiglenességek, bizony tetszik, vagy nem tetszik. Azt hiszük, hogy valamilyen szinten védettek vagyunk, de nem vagyunk védettek ettől. Nekünk is szembe kell nézni. Ez azért beférkőzik valahol a mi családunkba is, valahol a mi családjainkba is benne van az, hogy persze mi is így vagy úgy szeretnénk előbbre lépni, anyagilag, akár költsileg, és nagyon-nagyon komoly az, hogy ezt nagyon megfontoltan tegyük, mérlegeljük, hogy mi az, ami igazán fontos. Ugyanakkor a családok válságáról beszélnek, meg bizonyos értékek válságáról. Amennyire én látom, vannak értékek, amelyek legalábbis megpróbálták az elmúlt időszakban különböző szinten tönkretenni, lerombolni, pótolni. A számomra három érték, és nagyon-nagyon köszönöm a szüleimnek, a nagyszüleimnek azt a három értéket elém állították, nem szajkózva, talán az életükkel, a példájukkal, ez az Isten, haza, család. Hármas érték, amit nagyon sokféleképpen próbáltak is helyek közben, még most itt próbálnak lerombolni. Ezek egymást kell, hogy erősítsék. És a család az mind a három értéket tudja erősíteni, természetesen attól függően, hogy ezt a családon belül hogy éljük meg, és hogyan adjuk tovább a gyermekeinknek.
Szeretném folytatni a gondolatot a Tristán, amikor azt mondta, hogy persze mi is szeretnénk tovább lépni keresztény családban élők, mert hát mi is emberből vagyunk. Mi is szeretnénk úgymond gyarapodni. Az a kérdés persze, hogy milyen értékrendet teszünk mellé. A püspök, hogyha prioritás van, ott én értékrendet tennék mellé. Szeretnénk előre lépni, szeretnénk birtokolni dolgokat, de azok csak egy darabig izgatnak bennünket, és akkor rájövünk, hogy amikor már megszereztük, hogy valójában nem jutottunk előrébb.
Igen, de ugyanez a dolog, ez kihat az emberi kapcsolatainkra is. Tehát ez a szemlélet látszik a párkapcsolatokon is, hogy újabb és újabb párkapcsolatba mennek be a fiatalok, mert valahogy ez az eldobható vagy lecserélendő szemlélet az emberi kapcsolatokat is megfertőzi. És igazából ez a hazugság atyának a sugallata az ember számára, hiszen ő azt akarja elhitetni velünk, hogy akkor leszünk boldogok, ha mindig újabb és újabb dolgokat birtoklunk, illetve újabb személyeket is, gondolom ez már beletartozik a sorba. Ugyanakkor ott van a lelkünk mélyén az a vágy, hogy szeressenek. De a szeretet az nem ideiglenes, az egy örök dolog. Tehát erre az örök szeretetre vágyunk, és tulajdonképpen ez a csodálatos, hogy ugye az igazi házasságban, ami valóban az Istenre épül, egy örök életre szóló szeretetet adunk egymásnak. És végül is ezt felejti el a mai társadalom, hogy igazából mindenki erre vágyik a lelke mélyén, és mindig mással akarja pótolni. Püspök atya levelében is ez a példa azzal indul, hogy 8 évet együtt éltek, utána gondolták, hogy na, akkor összeházassanak, és látszott, hogy ez nem sziklára épült kapcsolat volt, és igazából nem sok értelme volt ennek a 8 éves együttélésnek. Valószínű, hogy minden ilyen kapcsolatból egyre több sebbel kerülnek ki az emberek.
Krisztián megütötte a fülemet az a mondatot, hogy szabadon dönthetetek. Nem jöttetek együtt a házasság kötésetek előtt. Ezt is szabadon dönthetetek. Mit jelentett nektek a szabadságokkal?
Nagyon vágytam a végleges elköteleződésre. Nagyon kerestem azt a valakit, akivel összeköthetem az életem, de azt tudtam, hogy ez semmiképpen nem kell, hogy együtt élés megelőzze, mert így sokkal szabadabban dönthetünk egymás mellett. És még így is a házasságban kiderült, hogy annyira sok próbatétel elé vagyunk állítva, hogy még így is nehéz megtartani, hogy együtt folytassuk az életünket. Pedig mindkettőnknek igazán fontos az, hogy mindenképpen együtt maradjunk, mindent megpróbálunk ezért megtenni. Bár nagyon különböző egyéniségek vagyunk, úgyhogy nem könnyű, csiszolódunk együtt. De nagyon örülök, hogy például Istvánnak is nagyon fontos, hogy mindig együtt maradjunk, és ezt jó tudni, hogy ő mindig mellettem lesz. Csak arra próbálunk törekedni, hogy együtt minél boldogabbak lehessünk, és ezért tenni kell. Vannak erre eszközök, amiket használhatunk, és igyekszünk ezekkel élni.
Nincs ebben egy olyan vonulat is kettőtök kapcsolatában, hogy az adja meg az erőt, hogy a nehézségeken túl tudjatok együtt lépni, hogy ti tudtatok egymásra várni az elköteleződésig. Tehát, hogy volt egy olyan időszak, amikor nem akartatok mindent megkapni, hanem tudtátok, hogy ennek eljön az ideje, és a legfontosabb nem az volt, hogy mindjárt birtokoljátok egymást, hanem hogy vártatok. Tulajdonképpen a megismerkedés, hogy egyre mélyebben megismerjétek egymást lelkileg, szellemileg, egymás mélységeit megismerjétek. Ez a testi kapcsolattól függetlenül is, sőt, anélkül működik, hiszen az már egy idő után megkötöz, és akkor már nem az a legfontosabb, hogy megismerjem a másikat, mint embert, hanem hogy birtokoljam. Tehát számomra ez egy értékes idő, egy kegyelmi idő, amíg tudok a másikra várni, és tisztelem a másiknak a szabadságát, önállóságát.
Igen, abban az időben azért elég sokat küzdöttünk ezzel, nem könnyű ezt az utat járni. Néha akár kisebb elbukások is előfordulhatnak, de mégiscsak a cél a tisztaság volt.
Igen.
És így bátrabban dönthettünk egymás mellett.
Mind a ketten eléggé sokat kerestünk, és vártuk, hogy megtaláljuk azt, akit szerettünk volna megtalálni. És azt gondolom, hogy mindkettőnk számára ez a keresési időszak is egy nagyon-nagyon fontos idő volt. Egymástól teljesen függetlenül kerestük az életünk párját, nem is tudtunk egymásról, és ezekből a keresésekből azt gondolom, hogy mind a ketten nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk. És a másik nagyon fontos dolog nem csak az, hogy hogy találunk egymásra, és hogy maradunk egymás mellett. Mai világban nagyon-nagyon sokan hiszik azt, hogy hát persze a keresztény házasságokba valószínűleg minden másképp megy, azok mentesek az esetleges konfliktusoktól. Ahogy az előbb is szó volt, a keresztény házasságban is emberek élnek. Ugyanolyan emberek, mint bármilyen más házasságban. Azoknak ugyanúgy megvan a maguk konfliktusa, ugyanúgy küszködnek, gyűrik önmagukat, meg a társukat, ugyanúgy vannak mély pontjaik az életüknek. Az a kérdés, hogy más emberekkel ellentétben ők ebből hogy akarnak kijönni. Nagyon sok esetben, ahogy a történet is mondja, egyszerűen röviden elváltak. Ez az az út, ami sok esetben azt gondolom, hogy ez egyszerűbb. Talán kevésbé kell szembenézni önmagunkkal, problémáinkkal. A mi esetünkben azért nem szabad a kegyelemről sem elfeledkezni, nem szabad elfeledkezni azokról a gyökerekről is, amelyek összehoztak bennünket.
Illetve én azt gondolom, hogy az az út, hogy elválás egyszerűbbnek látszik.
Hadd mondjam azért hozzám, mert tisztítsd meg Istvánt ismerem még leány is leginkorúból. Csak a rádióhallgatók miatt tartom fontosnak, hogy nehogy azt higgyék, hogy kés terén környezetből érkező ember egymásra talált, és neki ez volt a természetes. Krista valahol fölismerte még nagylánykorában, hogy mi a kereszténység, és elindult errefele. És nem a háttere segítette ebbe az irányba, hanem a belső döntése, az olyan barátságok keresése, ami ebbe az irányba vezette őt el, és így találkoztak össze. Szóval viszont nagyon fontos dolgokat mondtak ki István és Krista ebben az eddigi beszélgetésben, hogy egy individualista korban, ahol a fogyasztás, a karrier, a használd és dobd el világa uralkodik, ott az első lépésnél nagyon fontos, hogy tényleg szabadon döntsön két ember egymás mellett, és amikor újabb és újabb döntésekre kerül sor, akkor ne az individualizmus döntsön bennük, a személyi karrier vágya, a még több keresetnek a lehetősége, reménye, hanem a személy döntsön a személy mellett. Itt egyik esetben se történt meg ebben a mesében, amit ebben a levélben írunk, se a fiú részéről, elsődlegesen az ő részéről nem, de a lány részéről se volt tulajdonképpen egy mélységes, mély döntés a férje mellett, még ha egy nagyon szép vágy is, hogy gyermeket akart. Tehát két individuum élt egymás mellett, és a személyek a süketek párbeszédét folytatták. És Krista meg István ezt tudták megfogalmazni az imént, hogy az udvarlási idő első szakaszától kezdve ők egymás mellett akartak dönteni, és nem valamiféle szolgáltatás mellett, amit nyújtani tudnak egymásnak.
Nem kiegészíteni szeretném, csak inkább hangsúlyozni, főleg, amit István, te mondtál, hogy voltak példák előtted, szüleid, nagyszüleid példái. Ez az egyik, ami azt mondom, hogy nagyon nagy érték, hogy volt valamivel kapaszkodni. Most ezt idézél be a kapaszkodást. A másik, amit kegyelemként említettél, tehát mi keresztény házasságban élő házaspárok, igen, mi is emberből vagyunk. Azzal az egy különbsége lehet nekünk, mondjam úgy, hogy jobb vagy több, hogy mi nem egyedül akarjuk járni az életünk útját Jézussal. És ő az, aki segít nekünk, amikor nehézségeink vannak, ha igazán vele megyünk és fogjuk a kezét. Tivánosunk mondta a prédikációjában, hogy mi elfelejthetjük Jézust, de ő nem felejti el, amit mondott, hogy veletek vagyok a világ végezetéig. És azt gondolom, hogy ha mi nem felejtjük el tényleg, még ha időként el is felejtjük, de újra megfogjuk a kezét, igazán ez az, ami minket megtart a nehézségek idején.
Igen, hadd erősítsem meg azt, amit Gábor mondott, hogy ahhoz, hogy mi a házasságunkért együtt küzdhessünk, ahhoz egyrészt már bízhatunk abban is, hogy a házasság szentségében kaptunk kegyelmet, de minden nap a házasság mindennapi éléséhez az erőt Jézustól kaphatjuk, ha vele kapcsolatban vagyunk. És akkor mosolygósan a nehézségeket neki felajánlva élhetem a napjainkat. És hogyha úgy érzem, hogy valami nem olyan könnyű, Jézus akkor is segíteni tud. És hogyha én egyet tudok István felé lépni, akkor ő is utána könnyebben lép felém. Ehhez az erőt pedig megkapom.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk végére értünk. Köszönjük a figyelmüket. Reméljük, hogy Kriszti és István tanúságtételéből és püspök atya bölcs gondolataiból sokan tudnak útravalót vinni magukkal a hétköznapokba, a házasságukba, a családjukba. A műsor vezetői Gregor Gábor és Ági is búcsúznak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!